Kedves testvérek, Isten igényét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a harmadik fejezetből, a 11. versből olvasom, tehát Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének, harmadik fejezetének a 11. versét fönnállva hallgassuk meg, amely így szól: mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, október vége, különösképpen mondhatjuk, tömve van ünnepekkel, kiki más ünnepel, van, aki a halottakra emlékezik, van, aki a mindenszentekre, mások a Biblia vasárnapra gondolnak a mai napon, ugyanakkor pedig ugye a reformáció ünnepe is itt van már a kertek alatt, a holnapi napon, ami nem csak azért különleges esemény, mert minden évben megünnepeljük a reformációt, hanem tudjuk azt, hogy nagyon sokan protestáns egyházak, de az egész kereszténység készül arra, hogy a következő évben 500. évfordulója lesz a reformációnak. Emlékezünk Lutherre ilyenkor, de megemlékezhetünk azokra előttünk járó hithősökre, vagy azokra a reformátorokra, akár Calvinra, Wesleyre, vagy a modernkori reformátorokra, akik Isten igéjét úgy olvasták, hogy megértették belőle azt, amit az előbb felolvastam, hogy más fundamentum nem is vétetett, nem is adatott az emberek között, csak egyedül Jézus Krisztus. Nincsen más alapja a mi életünknek. És én azért gondoltam arra, hogy nem a mai nap, a Biblia vasárnapnak a gondolatát veszem elő mai Isten tiszteletünkön, hanem egy kicsit előbbre gondolva a holnapi napra, amikor a reformáció ünnepe van, vagy lesz, mert nagyon fontos mindannyiunk életében az, hogy újra és újra visszatekintsünk arra, azt nem mondanám, hogy egy évben egyszer, de egy évben egyszer mindenképpen meg kell emlékeznünk arra, hogy Isten azt szeretné mindannyiunk életében, hogyha mi mindig megvizsgálnánk magunkat, hogy vajon azon a fundamentumon, azon az alapon állunk-e, amely nem más, mint Jézus Krisztus. Ő a mi fundamentumunk. És azért gondoltam arra, hogy ezen a vasárnapon erről beszélek, hogy ez legyen a fontos számunkra, hogy mi is az a fundamentum, amire én építek. Kedves testvérek, reggel az imaórán szintén ez a gondolat állt előttünk, és azt az igét is említettem, ami tulajdonképpen a mai délelőttünknek két nagy fontos üzenetét tartalmazza, amit tulajdonképpen a Biblia egyetlen egy mondatban való összefoglalásaként tartunk számon, a János 3.16-ot, amikor is azt mondja maga Jézus Krisztus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebből két dolog foglalkoztatott engem. Az imaórán arról beszéltem, hogy örök életet adjon nekünk, vagyis, hogy a mi életünknek a célja az mindig az, hogy Isten örök életet ad. Hogy az az örök élet az enyém legyen. Tehát ez volt az imaórán, amivel foglalkoztam, és említettem a testvéreknek. A másik dolog pedig, ami most délelőtt előttünk lehet, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Hogyan szerette Isten a világot? Persze lehet azt mondani, hogy úgy. Ugye, ahogy a gyerekektől szokták megkérdezni, hogy hogyan szereted édesanyádat, vagy a szülők megkérdezik, hogy hogy szeretsz engem, kisfiam is. És a gyerek azt szokta mondani, hogy úgy. Én úgy szeretlek, és ennek nincsen mértéke. Az úgy, abban minden benne van. De nem az a kérdés, hogy hogy szerette Isten a világot, hanem mit is jelent számunkra, hogy Isten szerette a világot. Mit is takar az, hogy Isten szerette, vagy szereti a világot. Én azt gondolom, hogy sok tekintetben félreértjük az Isten szeretetét. Sok minden olyan dolgot látunk benne, ami lehet, hogy nincs ott. És sok olyan dolgot nem látunk benne, amely nagyon is jelen van az Isten szeretetében. Milyen is az Isten szeretete? És mi az, ami ebből a mi életünkre nézve fontos üzenet? Ugye az előbb a római levélből olvastam egy részt, a keresztény életszabályok vannak itt leírva, amit Pál elénk állít, és így kezdtük ezt a részt, amit felolvastam az imádságunk elé, hogy a szeretet képutatás nélkül való legyen bennetek. Tehát milyen is az a szeretet, amit Isten nekünk megmutat, és milyen szeretet az, amit mi szeretetként sokszor megfogalmazunk magunkban. Én azt gondolom, hogy, és Isten igéje is sok dologban alátámasztja ezt, mert nem az a lényeg, hogy én mit gondolok, ezt szoktuk mondani, hanem, hogy mit mond Isten igéje a szeretetről. És ha én azt mondom, hogy azt gondolom, az azért van, mert én azt szűrtem le az Isten igéjéből. Ezt értettem meg. Ez lett az én gondolatommá, az én gondolkodásomnak a valóságává. Tehát igen, amit mi gondolunk Isten igéjéről, az az, amit leszűrtünk. Amit úgy gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy Isten ezt akarja ebben az igében, vagy a szeretetről elénk állítani. Na de mi is van általában az embereknek a gondolatában a szeretetről? És testvérek, be kell vallanunk nekem is, én sem vagyok jobb másoknál, én sem vagyok tökéletesebb másoknál, és sokszor mindannyian esünk abba a hibába, hogy amikor az isteni szeretetről beszélünk, vagy arról a szeretetről, amit mi tudunk átadni embereknek, azt nem másképpen tudjuk elgondolni, nem másképpen tudjuk megfogalmazni, mint egy érzelmet, egy érzést, ami ott van a szívünkben. Amikor kimondjuk azt, hogy én szeretlek téged, mit értünk mi ezen? Vagy mit érzünk ki azon, amikor azt mondjuk, hogy Uram, én szeretlek téged. Mit értünk mi ezen? Testvérek, nem egy érzés az, ami ilyenkor az emberben megfogalmazódik. Szeretek valakit. Szeretem Istent. Egy olyan jó érzés valakit szeretni. Szeretni a házastársamat. Szeretni a gyermekemet, szeretni a testvéremet, szeretni azokat az embereket, akik itt vannak körülöttem, és sokszor ezt ki tudjuk fejezni, mert érzelmeink vannak, érzéseink vannak, ki tudjuk fejezni egy ölelésben. És ezek fontos dolgok, amikor átöleljük gyermekünket, amikor a gyermekeink átölelnek bennünket. Igen, ez mind a szeretetnek, a szeretetünknek valamilyen megformálódása, és ezekre szükségünk van a mindennapokban. Hányszor hallunk olyat, hogy embereknek azért csúszik ki az élete, azért lesznek sokszor olyan mogorvák, és azért nem tudnak emberekkel kapcsolatot kialakítani, mert ha elkezdjük nézni a gyerekkorukat, akkor azt látjuk, hogy sose kaptak ölelést a szülőktől. Soha nem fejezték ki a szülők felé akár egy öleléssel azt, hogy ők mennyire fontosnak és tartják őt, és mennyire szeretik. Tehát, hogy annyira szükségünk van arra, hogy időnként ilyen módon is érezzük a szeretetet. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Isten. Tehát fontosak ezek az érzelmek. Viszont ha megvizsgáljuk az érzelmeket az életünkben, akkor azt kell látni, hogy a legnagyobb csalódások, a legnagyobb összetöretések, a legtöbb szenvedés az ember életében éppen az érzelmeink miatt történnek meg. Testvérek, hány házasság megy tönkre nagyon korán, vagy későn? Azért, mert csak az érzelmek mozgatják. Vannak érzéseink. Többször említettem már ezt, és azért mondom, mert én engem annak idején nagyon megmozgatott ez a gondolat, vagy nagyon erőteljesen ért engem ez a gondolat, amit egyszer Vadászi Bandi bácsi, ugye a szegedi volt lelkészünk, mondta egy fiatal leánynak vagy fiúnak, nem tudom, aki éppen elmondta, hogy ő szeret egy lányt, és hogy ő szeretné elvenni, és kérdezte tőle a Bandi bácsi, hogy miért? Miért akarod őt elvenni? Honnan tudod, hogy szeretem? Szereted őt? És azt mondja, hogy mert úgy érzem. És Bandi bácsi akkor azt mondta, hogy látod, ez a baj, hogy csak úgy érzed. És én akkor azt gondoltam, ez hát talán már lehetett 20 éve is, ugye még én is előtte álltam a házasságnak, és magamban, amikor ezt elmondták nekem, akkor még csóváltam is a fejem, és egy kicsit mérges is voltam, meg úgy zavart ez a gondolat, hogy mi az, hogy úgy érzed. Hát persze, hát azt úgy kell érezni, ez szükséges egy két ember kapcsolatánál, hogy igen, hogy érezzem azt, hogy szeretem. És az ember, ahogy halad a korral, és egy kicsit jobban megismeri Isten igéjét is, megérte azt, hogy nagyon is igaza volt akkor Bandi bácsinak, még akkor is, hogy engem akkor felháborított. Mert igen, lehetnek érzelmeink, amik irányítanak bennünket. De éppen ezért van az, hogy olyan sok emberi kapcsolat megy tönkre, mert csak az érzelmek, mert csak az érzések irányítják, vagy az érdekek irányítják, és nincs több mögötte. Csak érzés. Reggel a imaórán említettem azt, és ezt említettem azzal az igével kapcsolatban, hogy ki is a legnagyobb fundamentum, hogy ő örök életet adott nekünk. És ugye, amikor a 5000 embert megvendégeli az Úr Jézus, és ezt átélve az emberek követik Jézust, és amikor átmennek a tó túloldalára, és megtalálják az Úr Jézust és a tanítványait, akkor Jézus azt mondja, hogy tudom, miért jöttetek, mert ettetek a kenyérből, és azért jöttetek. És akkor ő kezd arról beszélni, hogy én vagyok az élet kenyere, hogy senki sem mehet az atyához, csak ő általa, és hogy nektek ezt a kenyeret, kenyér után, a mennyei kenyér után kell vágyakoznotok. És akkor azt arról beszél, hogy az ember fiának pedig meg kell halnia, és akkor mondják azt sokan az ő tanítványai közül, hogy kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. És azt mondja az ige, hogy onnantól kezdve sokan elhagyták őt. Miért hagyták el őt? Persze mondhatjuk azért, mert ők csak földi kenyérre vágytak, és ezt az Úr Jézus nem ígérte meg nekik. De benne van ebben egy kicsit több is, mint a kenyér kérdése. Hanem az, amikor Jézus azt mondja, hogy az ember fiának meg kell halnia. Amikor arról beszél, hogy egy nehéz időszak jön az életében, és akkor kell dönteni az embereknek, hogy mellette állnak-e. Mert az a nehezebb. Kínos kiállni olyan emberek mellett, akik bántanak. Kínos kiállni olyan ember mellett, akit a többség elítél. Kínos dolog. És ezt választani kell. És addig, amíg az Úr Jézus enni adott nekik, addig, amíg megelégítette őket, amíg várhattak tőle valamit, akkor nagyon szerették, érzelmesen oda mentek hozzá. De akkor, amikor ki kellett állni mellette, amikor a szeretetet nem érzelmekben, vagy nem valami különleges lelki felindulásban tapasztalták meg, hanem amit a mindennapi tennivalóban, amit meg kellett tenni, akkor azt mondják, hogy ez már kemény beszéd. Tehát addig, amíg csodákat élünk át, amíg valami nagy élményünk van, addig könnyű szeretni. De amikor jönnek a hétköznapok, jönnek a súrlódások, az emberi kapcsolatokban kialakuló nehézségek, akkor már minden megváltozik. Akkor már nincsenek ott az érzelmek. És akkor jön a kiábrándulás, benne van a szenvedés, és azt már nem tudjuk vállalni. És én azt látom, hogy ez az, amire nem tud felkészülni az ember. És ez nem csak azt munkálja az emberben, hogy hátat fordít. Hátat fordítunk, hanem el se tudjuk gondolni, hogy milyen indulatok alakulnak ki az emberekben. És hogy lehet az, hogy az a szeretet, ami az egyik pillanatban még ég, a következő pillanatban gyűlöletté képes átcsapni. Ugye nem érti az ember, pedig nagyon is érthető. És ezért nem értem meg soha, és akárhányszor elolvasom a Szentírást, soha nem értem meg azt, hogy lehet az, hogy amikor 10 000 embert az Úr Jézus megvendégel, nem volt olyan nagy az Izrael, és a környéken, egy bizonyos környéket jár be az Úr Jézus. Amikor annyi ember látta azt, hogy embereket meggyógyított, és akiért olyan sokan, mondhatjuk, sokan mentek oda utána, és látjuk azt, hogy rajongtak érte, és amikor ott vagyunk a kereszt alatt, akkor azt mondja az ige, hogy a tömeg egy emberként mondta azt, hogy feszíts meg. Hogy egy emberként mondta ki azt a szót, hogy Barabás, hogy őt engedd el, és nem értem. Hogy lehet az, hogy az a nagy odaszánás, az a nagy rajongás hogyan tud átváltani gyűlöletté? Vagy amikor azt látjuk, hogy házas párok, akik olyan szépen éltek, és látszólag minden tökéletesen ment közöttük, és olyan nagy volt a egyetértés és a szeretet, és valamikor csak egyszer csak elcsúszik, nem tudjuk, hogy min, és aztán képesek, ahogy szokták mondani, egymást egy kanál vízbe megfojtani. Hova tűnt ez a szeretet? Hol van mindaz, ami addig ott volt? Mi az alapja az ilyen szeretetnek? Vagy emlékezzünk csak arra a történetre, amikor a tanítványok együtt mennek az Úr Jézussal Samárián keresztül, és az Úr Jézus beküldi a tanítványokat egy faluba, hogy hát kérjenek szállást, és nem adnak szállást neki is. És a két tanítvány, János és az ő testvére, kijön és azt mondja, hogy Uram, ne kérjünk-e tüzet erre a városra, mint ahogy egykor Illés is tette. És azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakik ti bennetek. Itt nem megrója őket. Sokszor úgy érezzük, hogy megrója a tanítványokat, hogy nem illik hozzátok, hanem azt mondja, hogy nem látjátok, nem tudjátok azt, hogy micsoda lélek, micsoda indulatok vannak ti bennetek. Bennetek vannak ezek az indulatok. És szembesíti őket, hogy ebből meg kell változnotok. Ez nem maradhat a ti életetekben. Nem látjátok azt, hogy milyen indulatok vannak ti bennetek. És valóban így van. Hogy sokszor észrevesszük azt, hogy hogyan hoz ki valaki bennünket a tűrésünkből, és észesen vesszük, és azt vesszük észre, hogy hol vannak, vagy honnan jönnek az emberbe ezek a gondolatok, érzések. Hogy az ember egyik pillanatról a másikra kikelve magától egy más emberré lesz. Hát ugyanezt látjuk a tanítványoknál. Mi a baj ezzel a szeretettel? Azért, mert a szeretetet nem máshogy látjuk, csak érzelmekben, indulatokban. És azt gondoljuk, hogy ez a szeretet. És ez van nem csak Istennel kapcsolatban, nem csak Jézussal kapcsolatban, hanem ugyanezek az érzések és indulatok mozgatnak bennünket a másik emberrel kapcsolatban is. És megint csak említem, Istennel kapcsolatban is. Ha ő mindent megad nekünk, ha ő mindenben a kedvünkre jár, akkor nagy a szeretet. Akkor nagyon szeretjük Istent, átöleljük. Akkor igen, oda vagyunk érte, és mindent megteszünk érte, és a következő pillanatban, ha nem azt adja, amit mi szeretnénk, akkor nem is ismerünk. Kemény ez a beszéd, nem is akarunk veled járni. Ilyen a mi kapcsolatunk Istennel is, és ilyen a mi embertársainkkal is. Amikor Péter apostol kimondja azt a szót, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, milyen szép, ugye, amikor kinek mondanak engem? Tehát valaki ennek, valaki annak, de ti kinek mondatok? És akkor azt mondja Péter, hogy te vagy a Krisztus. És milyen magasztos ez a gondolat. De nézzük csak, hogy mi az, ami megelőzte ezt. Az, hogy Jézus kiment a Genezáreti tóhoz, találkozott ott egy vak emberrel, és meggyógyította. És ezután történik az, hogy kérdezi Pétertől, hogy hát kinek mondanak engem. Átéltek valami nagy csodát, egy nagy lelki felindulás volt benne, és kinek mondanak? Mindenki más mond, de mi rájöttünk, hogy te vagy a Krisztus. Szóval, hogy érezzük azt, hogy itt indulatok vannak, érzelmek, és Péternél ezt nagyon sokszor láthatjuk. Ugye, amikor elindul és azt mondja, hogy Uram, ha kell, akkor én veled halok meg. Péter volt az, aki elővette a szabjáját és levágta Mákus fülét abban a helyzetben. Tele vagyunk érzelmekkel, indulatokkal. És ő volt az, aki háromszor megtagadta Jézust. És ő volt az, amikor Jézus megálltott a Genezárati tó partján vele beszélni, és megkérdezi tőle, hogy Péter, szeretsz engem? És amikor harmadszorra megkérdezi, akkor elszomorodik. Uram, hát te mindent tudsz. Szóval, hogy milyen rosszul esik neki. Tehát megint csak az érzelmek és az indulatok hajtják az emberi természetet. És ezért vagyunk olyan zaklatottak, ezért olyan zaklatottak a mi emberi kapcsolataink is, és ez nem is fog megváltozni. Csak hogyha egy nagy, tökéletes változáson megyünk keresztül. Az emberek nagyon szeretik, főleg karácsonykor a szeretet himnuszát elmondani, versben, elénekelni, bármilyen módon, ugye, de azt kell látni, hogy amikor ezeket olvassuk, vagy ezt elmondjuk, akkor is csak az érzelmek azok, amik dominálnak bennünket. A szeretet nem irigykedik, nem égtelenül, nem cselekszik, nem keresi a maga hasznát. Szóval, hogy mindegyikben ott van az, ami az isteni szeretet, de ezt is félreértjük. Ahogy itt elénk állítja Pál itt a római levélben a keresztény életszabályokat, és itt is hasonlóképpen elmondja azt, hogy milyennek kell lenni az isteni szeretetnek, vagy milyen szeretettel kell egymás felé lenni, és elmondja, hogy legyünk gyöngédek egymáshoz, tudjuk tisztelni a másikat, legyünk igyekvők, mindig legyünk reménykedők, És sok-sok dolgot elmond itt az Úr. És amikor ezeket megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy jó-jó, időnként sikerül ez, de valljuk be, hogy legtöbbször nem. És mindig föltesszük a kérdést, akár a szeretet himnuszával, vagy a lelki gyümölcsökkel kapcsolatban is, hogy jó-jó, de hogyan tudjuk ezt megvalósítani? És erről is beszél az apostol, hisz a fejezetet így kezdi, a keresztény életszabályokat, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Vagyis mit kell tenni, hogy szánjátok oda a ti életeteket. És ha megnézzük, hogy mit is jelent az Úr Jézus szeretete, azt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. A szeretet nem érzés volt. Jézus nem az érzelmei alapján döntött, sőt ott a Gecsemáné kertben, amikor imádkozott, akkor azt látjuk, hogy ott volt a kísértés, hogy Uram, ha lehet, vedd el tőlem a poharat. Mert érezte, hogy ez nagy teher. Érezte, hogy ez nem könnyű végigcsinálni. De mindazáltal legyen meg a te akaratod. Tehát odaszánni a ti életeteket. Csak akkor fogjuk tudni Isten szeretni. Csak akkor fogjunk igazán jól szeretni, és leszünk képesek arra, hogy a szeretet hosszú, tűrő, kegyes, nem irigykedő, nem a maga hasznát kereső legyen, ha egyszerűen odaszánjuk a mi életünket. Vagyis először is megértjük, hogy egy útja van az Istennel való és az emberekkel való kapcsolatunknak, és ez pedig az, hogy Jézus meghalt értünk a keresztfád, hogy eltörölte a mi bűneinket, mert mi képtelenek vagyunk önmagunktól megváltozni. Amikor az öreg Nikodémus éjszaka oda megy Jézushoz is, és megkérdezi, hogy na de hát hogyan változhatom meg? Azt mondja Jézus, hogy az embereknél ez lehetetlen, és ez így van. Azért jött Jézus Krisztus erre a világra, hogy ezt számunkra lehetővé tegye. Jézus Krisztus nem csak azért halt meg, és bocsánat itt a kifejezésért, mert ez a legnagyobb, amiért meghalt, hogy nekünk örök életünk legyen. De hogy készé tegyen, alkalmassá tegyen arra, hogy a jót cselekedjük. Tehát ő képessé tesz az ő lelke által. Nem tudjuk, hogy történik ez, de Isten átformálja a gondolataitokat. És így folytatja itt a római levél 12. fejezetének az elején, hogy egyrészt szánjátok oda magatokat, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És testvérek, olyan sokszor említjük azt, hogy a világ, azt mondja, ne szabjátok magatokat a világhoz. Itt nem általában a világról van szó, hanem arról a bűnös természetről, ami jelen van ebben a világból, amitől Isten bennünket Jézus Krisztus által megszabadított, hogy nekünk nem kell ebben járni, vagyis ne a bűnös szándékaink irányítsanak bennünket, hanem ha odaszánjuk az életünket, ha erre a kősziklára építjük magára, Jézus Krisztusra az életünket, akkor Isten átformálja a mi gondolkodásunkat. És a szeretet nem csupán egy érzelem lesz az életünkben, hanem egy döntés. És az Isten szeretete egy döntés volt, hogy odaadta. Jézus Krisztus szeretete egy döntés volt, hogy feláldozta magát. A szeretet egy döntés. És ebben a döntésben Isten segít, hogy ezt végig tudjuk csinálni, hogy végig tudjuk járni ezt az utat, és ez az, amire Isten bennünket elhívott. És akkor megváltozik az Istennel való kapcsolatunk is, és megváltozik az emberekkel való kapcsolatunk is. De ehhez szükségünk van, hogy visszamenjünk az alaphoz. Egyedül Jézus Krisztus által lehetséges ez. Ez az a kegyelem, ami bennünket megragadott, és ez az a kegyelem, ami mindvégig meg is tart bennünket, hogyha belekapaszkodunk, ha ráépítjük a mi életünket. Hát adja az Úr, hogy ezt megértsük. Ezt a döntést meghozzuk, mert a reformáció ez, újra és újra meghozni ezt a döntést, hogy én ezek után is ezen az úton akarok járni, hogy amit egyszer eldöntöttem, azt én végig csinálom az Isten segítségével. Hát járjuk végig ezt az utat, és tudjuk azt az igazi szeretetet gyakorolni, amit Jézus megmutatott nekünk, és tudjunk járni azon a szeretet úton, amin Jézus vezet bennünket, és mi követhetjük őt. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.